Ring Podcast, a vállalkozó nőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Ring Podcast két hetente a Spotify-on, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon. A mai adás házigazdája Wolf Krisztián, a vendége pedig...
Pecák Judit és a Mazolit könyvesbolt, jól ejtem a nevét?
Igen, Mazolit.
Egy kis technikai közlemény azoknak, akik hallgatnak minket. Az, hogy néha megszakad a hangunk a felvétel közben, az azért van, mert a pandémiás helyzet miatt nem tudunk stúdióba menni, úgyhogy ez egy ilyen interaktív videokonferencia alkalmazással történő hanganyag felvétel, és az internetes sávszélesség néha megtréfel bennünket. A könyvesbolt az Budapesten található, méghozzá egy kis eldugott helyen. Mindig gondolkodtam rajta, hogy mennyire jó egy ilyen helyen könyvesboltot nyitni. Egyrészt nagyon hangulatos, másrészt meg hát eldugott, azért oda el kell találni az embereknek. Mi juttatott el téged odáig, hogy nyiss egy könyvesboltot? Miért lettél egyáltalán könyvesbolt tulajdonos, és hogyha jól sejtem, akkor ezt nem egyedül csinálod?
Először is köszöntök mindenkit, én is üdvözlök mindenkit. Ez egy angol nyelvű könyvesbolt, kávézó, ahol használt könyveket és új könyveket is, de kiadóknál visszamaradt könyveket is árulunk, illetve van egy nagyon jó kis kávézó rész, sütikkel, van egy kerthelyiségünk, és eseményeket tartunk, kiállításokat, van, mert van galéria részünk is, de irodalmi programokat is csináltunk már workshopokat is. Nagyon sok kulturális intézettel kapcsolatban állunk. Pécsen végeztem, egyáltalán semmi közöm nem volt az angol nyelvterülethez, én szláv nyelveket és kommunikációs szakot végeztem. Igazából ez egy ilyen kicsit vicces történet, vagy egy ilyen nagyon életsorsfordító történet az enyém, ezzel a könyvesbolttal, ugyanis az egyik jó barátom, David Miller 2011-ben alapította ezt a könyvesboltot. Neki van már egy könyvesbolt kávézója Krakkóban, tehát ő egy amerikai úriember, aki Krakkóban él jelenleg is. Úgy gondolta, hogy szeretne egy másik boltot is, én akkor segítettem neki megnyitni ezt a boltot, majd 2012-ben úgy döntött, hogy ezt Krakkóban sehogy se tudja irányítani, és megkérdezte, hogy nem vállalnám-e át a boltot. Akkor ez a bolt csődbe volt éppen menve, tehát vagy az volt, hogy bezárja, vagy én átveszem. Mivel nekem annyira tetszett a koncepció, és annyira szerettem ezt az egész boltot, és a Krakkóit is annyira szerettem, úgy döntöttem, hogy akkor belevágok. 12-ben először egy barátnőmmel kezdtük el, de ő 2015-ben kiszállt a boltból, és azóta én vagyok az egyedüli tulajdonos ennek a helynek.
Ha jól sejtem, akkor ez az oka annak, hogyha valaki rákeres a Mazolitra a cégjegyzékbe, akkor ott nem talál már működő céget, hanem valami más. Ez nem azért van, mert valami baj lenne veletek, hanem azért van, mert ennek volt egy előtörténet ennek a boltnak, és te átvetted.
Igen, de én új céget alapítottam. Tehát a Mazolit Books Kft. Volt az, amelyiket a David üzemeltette, vagy csinálta, és én, mint Diófa Books Kft. Üzemeltettem a Mazolit könyvesbolt kávézót.
Nekem, amikor először beszélgettünk erről az egész történetről, akkor azt mondtad, hogy te tulajdonképpen nem vagy a klasszikus értelemben vett vállalkozónő, mert te ezt a boltot megörökölted. Akkor egy kicsit tragikusabb történetre számítottam, és azért felszabadít ez engem, hogy végül is nem ez lenne róla.
Igen, nem.
Mi lettél volna, hogyha nem ez?
Nem tudom, annyira jól jött nekem. Én előtte fordítottam és tolmácsoltam, lengyel-orosz nyelvekkel foglalkoztam, és éppen arra mentem, amerre fújt a szél. 2003-ban az egyetem alatt is rengeteget voltam Oroszországban, utána Krakkóban éltem, utána Angliában, sokat utaztam, és 2010-ben végül is egy hosszabb ilyen ázsiai utazás után így hazaköltöztem, mert lett itt egy lakás, ahol Budapesten, ahol lakhattam. Szóval valószínűleg fordítani, tolmácsolnék, illetve igazából én nagyon szerettem volna dolgozni magyar, mint idegen nyelv tanárként, azt is elvégeztem, de a magyar lektori kiválasztás külföldi egyetemekre az egy iszonyat hosszú procedúra, és nem is biztos, hogy nem korrupt. Bocsánat, hogy ezt így mondom, de hogy volt egy nagyon rossz élményem, úgyhogy kiszálltam végül is ezekből a külföldi egyetemen való magyar oktatásos vonalból, ami nagyon szerettem volna lenni.
Mi volt a te elképzelésed, amikor, mit tudom, még középiskolás voltál, és jelentkeztél az egyetemre, hogy fogod folytatni utána? Volt valami a fejedben? Gondolom azért nem pont ez.
Nem, egyáltalán nem volt. Én először csak orosz szakra jelentkeztem. És...
De úgy értem, hogy bocsánat, alkalmazott szerettél volna lenni? Én egy kicsit
olyan sodrású ember vagyok, aki úgy későn érik. Tehát olyan típusú ember vagyok, aki úgy így visszanézve azt gondolom, hogy aki sokáig nem tudja, hogy mi lesz belőle. Tehát, hogy így fogalma sincs, csak van, amit szeret, és azt akarja hallgatni, vagy abból akar tovább tanulni. Tehát így én azért mentem orosz szakra, mert nagyon így szeretem az orosz irodalmat és a kultúrát, de amikor orosz szakra jelentkeztem, akkor biztos voltam benne, hogy nem leszek tanár, orosz tanár, mert egyrészt senkit nem kerestek, másrészt így orosz tanár középiskolában nem akartam lenni. Tehát tulajdonképpen nekem az egyetem alatt, így ahogy vettem fel az újabb tanulmányokat, így alakult, hogy kb. Mi szeretnék lenni. Középiskolában fogalmam se volt. De így most, hogy így 40 évesen visszanézek, valójában ez egy egyenes életút egy olyan típusú embernek, mint én, akit sok minden érdekel, széles körben mozog az agya, nem pedig egyenes vonalban, hanem sok mindenféle érdekel, és tulajdonképpen ez a könyvesbolt, ez egy szükségszerű tudománya volt annak az életemben, ami tulajdonképpen ki tudott engem teljesíteni.
Akkor egy kicsit szélesítsük ki ezt a dolgot. Ebben nem csak könyveket árulsz, hanem van vendéglátás is, kávézni lehet, talán vannak sütemények is, hogyha jól emlékszem még.
Sok apró dolog van, sok könyvezős könyvek vannak, amik nagyon jó, szerintem nagyon jó válogatott könyveink vannak, a sütemények, a kávézó az egy másik koncepció, hiszen ott úgynevezett új hullámos kávét árulunk, mindig megpróbálunk kis üzletekkel, vagy kis vállalkozókkal együttműködni, hogy egymást segítsük, ugyanúgy van egy galéria részünk, ahol helyet adunk külföldi és magyar művészeknek is, nagyon ilyen széles sávban mozog ez a kis tér. Másrésztről, amit meg magát alakította a könyvesbolt, hogy ez tulajdonképpen egy közösségi tér, nagyon sokan akik használják, emberek ide így bejönnek egyedül, és barátokkal távoznak, szóval olyan hangulata van, és ezt direkt akartuk is teremteni, hogy az ember otthon érezze magát, és úgy jön ide, mint aki hazajár. Ez így is történt, nagyon-nagyon van egy állandó vendégkörünk, akik az azt jelenti, hogy naponta ide jár, nem tudom, valamennyi ember, mármint járt a lezárás, bezárások előtt, de jellemzően nagyon erős a törzsközönségünk.
Ha jól sejtem, nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy azelőtt, mielőtt ebbe beléptél ebbe a könyvesboltba, mint tulajdonos, azelőtt neked nem nagyon volt között se a könyvkiadáshoz, se a szerkesztéshez, se a vendéglátóiparhoz, semmiféle kereskedelmi háttérrel nem rendelkeztél, és így vágtál bele ebbe.
Igen, mégis így. Árultam még anno egyetemista koromban, Krakóban, karácsonyi vásárokon. Az volt az összes ilyen kereskedelmi tapasztalatom. Az elején, amikor elkezdtük, tulajdonképpen úgy indítottunk neki, hogy csak legyünk kedvesek. Ha kedvesek vagyunk, akkor nem lehet akkora baj. Így indultunk.
Volt valami félelem ezzel kapcsolatban?
Azt próbáltuk igazából csinálni a barátnőmmel, akivel átvettük 2012-ben Vértes Judittal, hogy tulajdonképpen megpróbáltuk belehelyezkedni a bejövő vendég helyzetébe, és hogy olyan helyet szeretünk volna csinálni, ahova mi is szívesen bejövünk. És nekem mindig van egy ilyen félelmem például, amikor bemegyek egy kávézóba, vagy egy étterembe teljesen mondjuk egyedül, akkor mindig az ember van egy ilyen kis kellemetlen érzés, hogy jaj, benyitottam egyedül. Nem mindenkinek van, nekem van. Nekem az volt a célom, hogyha valaki így bejön ide, akkor ne érezze ezt a kellemetlen érzést, ne legyen feszült amiatt, hogy egyedül jön be egy idegen helyre, ahol ő egyedül van itt.
Ez olyan, mint először érkezni a buliba?
És igen.
Kírosan beszengeni, hogy vajon a házigazda most még egy kicsit hajat szárít, meg előkészíti a fogásokat, de én már ott
kicsit ez az érzés, és hogy ne érezzék ezt az emberek, hogy ide bármikor, ha bejön reggel 9-re, akkor is ugyanolyan szívesen látott, és hogy bármikor.
Nem erre akartam vinni a beszélgetést, de akkor mondd el, hogy lehet ezt elérni, hogy lehet egy ilyen atmoszférát teremteni, mert mennyi idős is a bolt most?
9 éves.
Tehát akkor nagyjából ezt mondhatjuk, hogy bevált ez a taktika.
Igen, bevált, igen.
Szóval hogy működik ez? Hogy lehet ilyen környezetet teremteni?
Azt hiszem az első, hogy amikor bejön valaki, akkor az éppen itt dolgozó ember, mondjuk én, vagy bárki, aki itt dolgozik, az így tulajdonképpen örül annak, hogy találkozik avval a vendéggel, és nagyon szépen köszön rá, és azt mondja, hogy szervusz, hogy vagy, vagy jó napot kívánok. És hogy van egy ilyen érdekes, ez egy ilyen... hogy tulajdonképpen nagyon sokszor az emberek ilyen kicsit így be vannak zárkózva, vagy nem szokták meg, hogy így megszólítják őket, és ugye miért nem is szabad ezt így túltolni, hanem van ennek egy ilyen folyamata, hogyha valaki mondjuk kér kávét, akkor kávéra el lehet kezdeni beszélgetni, és így lehet látni, hogy mondjuk akik egy kicsit feszültebbek, azok is nagyon gyorsan feloldódnak. Rengeteg ilyen történetünk van, ami alakul, illetve a könyvek, a kávé és a könyv tulajdonképpen mind a kettő egy olyan dolog, ami kapcsán iszonyat jól el lehet beszélgetni bárkivel. maga azt hiszem a kávé és a könyv az a kulcs a kedvesség mellett annak, hogy itt hogy ide szívesen bejárnak az emberek, és nincs kellemetlen érzésük.
A Facebook oldalunkon majd láthatnak a hallgatók pár fényképet a boltról, és az én emlékeim, amit fel tudok idézni ezzel kapcsolatban, az, hogy egy ilyen otthoni jellege van ennek a könyvesboltnak, és nem is feltétlenül a rendezettség, hanem sokkal inkább egy kis eklektikus műfajkeveredés, egy kicsit ilyen rusztikus, Jamie Oliver szokta mondani, hangulata van ennek az egésznek, ez tudatos volt, vagy egyszerűen ilyen bútorokat örököltetek, vagy ilyet kaptatok valahol?
Hát egy része az adott volt, David berendezte például a polcokat, meg a pultot, az ide lett csináltatva a pult egy ilyen szekrényből, ilyen art deco szekrényből, tehát egy-két dolog adott volt, meg néhány asztal. Utána egy kicsit olyan volt, hogy amit így kaptunk, meg mi is csináltattunk, nekem például volt egy ilyen régi szekrényem, és akkor az ajtóból csináltattam egy padot, vagy kettőt is talán. Az volt tulajdonképpen, hogy nem akartunk így újonnan vásárolni, mert úgy annyira nem stimmelt volna, vagy nem passzolt. Nagyon sok mindent lomtalanításkor találtunk, vagy a szomszédok hoztak, vagy igen, sok minden. Hát nagyon sokszor volt úgy, hogy bejöttem, és akkor volt valami új bútordarab, valaki hozott, és akkor kedves, és akkor hogy valakinek kinyertem a szék, hozott magát.
Ez egy idő után veszélyes tud lenni, amikor adott egy megfelelő nagyságú tér, és akkor abba ugye elkezd gyűlni a sok holmi.
Hát igen, igen, és akkor ilyenkor van mindig a lomtalanítás időszak, most már novemberben, akkor mi is így aktívan már rakjuk ki a múltkor, például egy ilyen írógépet találtam a kertben, egy ilyen 20 kilós írógépet, nem is értem, valaki oda lerakta, hogy jól néz ki. Hát mi ezt kiraktuk.
Ennek a podcastnak az is a lényege, hogy valamiféle útmutatást tudjon adni azoknak, akik még csak most akarnak belevágni ebbe a vállalkozásba, uh-huh. Úgyhogy fontos látni néha azt, hogy milyen irányba indult el a vállalkozónő ezen az úton, és ugye éppen ez az irány az, ami minket nagyon érdekel, például, és ezt már feszegettem az elején, hogy azért egy vállalkozást beindítani azért egy nagyon nagy anyagi bizonytalanság tud lenni. Nagyon meg kell tervezni, és még akkor sem biztos, hogy be fog jönni, sokat igen. kockáztat az ember, minden miatt idegeskedhet, igen. egészen attól, hogy mennyibe kerül a bolt bérleti díja, ha van igen. ilyen, egészen addig, hogy mekkora raktárkészletet érdemes fenntartania. És hogyha neked nem volt ilyen tudásod, vagy ismereted ezelőtt, akkor nagy bátorság kellett ahhoz, hogy ebbe belevágj. Vagy tényleg ott a személyiséged szerint itt is csak sodrottál az árral?
Hát tulajdonképpen annyi volt, hogy egyébként ez mindig az, hogy az első, annyit hozzá kell tenni most, hogy így emlékszek, hiszem, hogy az első 3 évben tulajdonképpen talán csak egy ember dolgozott, biztos, hogy egy ember dolgozott velünk, amúgy mi voltunk a pultba. Tehát első 3 évben felváltva voltunk a műszakokban, és tulajdonképpen mi mellette dolgoztunk. Mindenkinek megvolt a egyéb állása, csak ugye mi mind a ketten szabadúszónként dolgoztunk, így magunk hozhattuk be, hogy mikor dolgozunk, nem volt fix állásunk. Tehát mi úgy kezdtük ezt az egészet el, hogy nekünk volt máshonnan is bevételünk. Ez csak azért kezd. Annyit gondoltuk, hogy ha annyi pénzünk van az elején, ami a műszakból bejövő, hogy mondjam, fizetést tudunk magunknak adni, akkor már jók vagyunk. Úgyhogy az első évben szerintem nullán voltunk így, és akkor mindig egy picit emelkedett ez a szám. De tudni kell, hogy 2011-ben, amikor David kinyitotta ezt a boltot, illetve még 2012-ben is a Nagy Diófa utca, ahol vagyunk, az még egy halott utca volt. Tehát ott még volt, hogy én is véletlenül elmentem mellette, mert kicsi bolt, itt ember nem járkált. Valószínűleg az, hogy itt a 7. kerületben később ugye a 13-14 beindult egy ilyen turizmus, az nagyon dobott a könyvesbolton is.
Úgy érted a turizmust, hogy azok a vendégek, akik éjszakánként járnak inkább ki? Vagy azok a vendégek, akik mondjuk a klasszikus zsidó negyedet látogatják és turisták?
A klasszikus zsidó negyedet látogatják, így van, igen. Volt egy ilyen, volt persze a buli negyed dolog, de hogy igazából egyszer csak az lett, hogy nem csak olyan turisták voltak azért, vagy voltak ugye itt ebben ez a részen, hanem igazából akik az ilyen kulturális örökséget keresték is. Akkor ez, mivel mi egy kicsi bolt vagyunk, valójában akik így betértek emiatt, az nekünk már dobott is nagyon sokat az üzletem. És elkezdett igazából, ahogy, hát ez nagyon lassan indult be, de nekünk az összes marketing tevékenységünk a klasszikus szájhagyomány útján terjedő hírverés. Elkezdtek az emberek rólunk beszélni, és körülbelül ennek másfél-két év volt a beérési ideje.
Nagyon sok mindenen keresztül ment a könyvesbolt is ez alatt az idő alatt. Nem tudom, hogy Magyarországon mennyire jellemző az, hogy a kiadók ezt az egész könyvipart meg értékesítést a kezükbe tartják, hogy hogyan tudtok beszerezni. Azért nagyon sok minden rányomja a bélyegét erre az iparra is. Többek között például az Alexandra csődbe menése, bár azt gondolom, hogy ti inkább angol nyelvű könyveket. Egészen odáig, hogy a Meseország mindenki című könyvvel mit csináltak. Azok, akik ellenezték, szóval, hogy ez így mennyire borítja föl a ti terveiteket, hogy az ipar az beleavatkozik, vagy kézben tartja, vagy koordinálja azt, amit ti csináltok.
Igen, valószínűleg a személyiségemből az is adódik, hogy tulajdonképpen én szeretem azt a fogalmat, hogy független. Tehát a független könyvesbolt, független könyvesbolt és kávézó. És ez nekünk sok szempontból ezért is szerencsénk van, vagy ha szerencse, vagy autóban így alakult, én már valahogy máshogy nem is csináltam volna valószínűleg. Tehát csak azért tudtam belevágni, meg voltak az alapfeltételek, amelyek a függetlenséget tudták biztosítani. A helységet béreljük, de egy korakói könyvesbolt tulajdonostól béreljük, aki kifejezetten szeretné, hogy itt könyvesbolt legyen, és ezért tulajdonképpen köztünk is van egy ilyen nagyon jó ismerősi baráti, most már kb. Egy baráti viszony. Nem kell félnünk a főbérlőtől, nem az önkormányzattól bérjük, ami szinte egy olyan dolog, ami ki tudja, hogy alakul tovább. Tehát nem tartozunk ebből a szempontból itt a állami kontrollhoz, vagy akár csak a hetedik kerületi kontrollhoz. A könyveink nagy részét a szintén Krakon keresztül Angliából és Amerikából szállítjuk. Most már főként a kiadónál visszamaradt könyveket. Mi együtt vásároljuk a krakóiakkal, és onnan szállítjuk ide. Persze a Magyarországon megjelent könyveket, azokat mi választjuk, de Magyarországon megjelent angol nyelveket, azokat itt vásároljuk. Tulajdonképpen így próbálunk, meg nagyon sok könyvet vásárolunk közvetlenül a szerzőktől, akár ilyen magánkiadásban, olyan kiadásokat, amik mondjuk csak 200 példányban jelentek meg EU-s pályázatból. Ezekre vagyunk, azokat mi szerezzük, de hogy amúgy tulajdonképpen mi külföldről szerezzük be legtöbb könyveket, mert ami könyveink vannak, azok kivéve az ilyen ismert szépirodalmat, azért Magyarországon nem elérhető. A mesekönyvről csak annyit szeretnék mondani a Meseország mindenkiért, hogy ilyenekbe viszont mi így beleállunk, tehát pontosan azért, mert úgy nem úgy érezzük magunkat, hogy mit függetlenek vagyunk, és elmondhatjuk a véleményeinket, mi kiállunk olyan dolgokért, amiért azt gondoljuk, hogy fontos számunkra, például van I Stand With CU, meg a CEU bezárása kapcsán, vagy ilyen matricán, a lengyel abortusz törvény kapcsán is, vagy egy ilyen kis plakátunk, amivel így az SFV-s történetet, szóval mi ezeket így követjük, illetve a Meseország nálunk, tulajdonképpen ők kerestek meg minket, a Labrisz Egyesület, mert nálunk volt a sajtótájékoztató, és mi is áruljuk ezt a könyvet, attól függetlenül, hogy mi ugye angol nyelvű könyvesbolt vagyunk, de például velük jó kapcsolatunk van, és itt is áruljuk.
Értem miatt bármilyen retorzió titeket, bármelyik miatt?
Hát olyan komoly nem. De volt egy, hogy mi is tudom, valami, kiraktak valami plakátot, hogy csicska, nem tudom micsoda, egy újságíró, mint kiderült. Tehát ismertük azt a srácot, és akkor egy ilyen magánakció volt, de tulajdonképpen több nem volt.
Mennyi idő volt neked az, ameddig ezt a területet kiismerted a könyvkiadást, miután belevágtál ebbe a vállalkozásba? Már úgy ért a könyvkiadás, hogy látod a piacot, hogy kik, igen, hogy adnak ki, milyen könyvet érdemes venni, vajon mit fognak keresni, mert azért az is egy nagy kérdés, hogy mire van kereslet, és a nulladik napon ezt még nem biztos, hogy az ember tudja, honnan, igen, érdemes, igen, beszerezni Magyarországról mondjuk, és hogy vajon hogy lehet a te érdeklődésedet, mert én úgy érzem, hogy azért ez a volt a te ízlésedet is tükrözi valami. Ilyen, és én azt gondolom, hogy jelentős módon, hogy lehet ezt keresletre lefordítani?
Hát azért elég sokáig tartott egy ilyen 4-5 év. Most 5-6 mondjuk így, és hogyha mondjuk most, de mindig volt bennem egy ilyen bizonytalanság, mondjuk tavaly előtt, tehát 2019-20-21, akkor már nem volt bizonytalanság bennem annak kapcsán, hogy milyen könyvek érdekesek. Mi ugye ez egy jó pár év tanulási folyamat volt. Nagyon sokat segített nekem az, hogy én sokat megkerestek, mint könyvesbolt, vagy könyvtárak, vagy bezáró angol nyelvű könyvesbolt, magánszemélyek, hogy nézzem át a könyveket, hogy mi érdekes és mi nem. Mivel én is itt dolgoztam, így láttam, hogy is mit adunk el, mi az, ami szerintem érdekes, és valahogy ez így összenőtt. Most azon gondolom, hogy van-e olyan könyv, ami szerintem nem jó, nem érdekes, de mégis áruljuk. Biztos van ilyen. Ja igen, vannak ilyen biznisz meg menedzsment könyvek, amik azért árulunk, de például engem az nem érdekel. De azért a nagy része, én ugye alapvetően minden érdekel. Vagy nagyon
ami azért érdekes vállalkozóként a biznisz és menedzsment könyveknek a... Tehát azt hinni az ember, hogy azt azért elolvassa az, aki jó vállalkozást akar. De ezek szerint ez egy ilyen tanács is, hogy nem biztos, hogy azok visznek előre?
Szerintem azok nem. De szerintem hogy angolul is teszem be szó, a szenvedély szerintem az viszi előre az embert. hogy az látszik szerintem, hogyha valaki elkezd egy üzletet, és azt mondja, hogy ez, amit én vállalok, és én úgy érzem, hogy ez jó, és a szenvedélyet csinálja szorgalommal, rengeteg munkával, akkor az valahogy át fog jönni. Úgy, hogy valaki most jó üzlet akar csinálni, biztos az is van, az a fajta, de mint kisvállalkozó, szerintem az fontos, pontosan azért, mert sokkal több munkát kell befektetni, hogy az ember így szeresse, és szenvedélyesen szeresse, amit csinál, vagy érdeklődjön az iránt, amit csinál. Szerintem ez egy nagyon fontos kulcs, mind a mellett, hogy nyilván jó üzleti tervet csinálni, fontos, hogy csináljon az ember, legyenek gazdasági kérdésben előre vetített projektjei, meg ilyen tervei, de a szenvedély szerintem az a legfontosabb.
De mintha pont azt mondtad volna, hogy ezek azért hiányoztak nálad.
A szenvedély?
Nem, a tervek, tehát hogy gazdasági tervek, üzleti modell.
Ja, igen, nekem ilyen nem volt, tehát az én ám semmilyen nem volt, de ez nem gondolom, hogy jó. De nekünk szerencsénk volt, ugye azért mi nem előről kezdtünk egy üzletet, tehát nem kellett kibérelni egy helyet, nem kellett bebútorozni, vagy könyveket elsőként fölrakni, hanem tulajdonképpen már volt itt egy dolog, amiket egy bolt, amikbe kellett kis változtatásokat csinálni. De persze, mi nem csináltunk, de ez nem gondolom, hogy jó alapvetően, hogyha valaki csinál egy üzletet. Nekünk ebben a szerencsém volt, de maga, én csak azt mondom, hogyha valaki szeretne szerintem bármit is kezdeni, akkor azért jó, hogyha megcsinálja ezeket az üzleti alap dolgokat is.
Most már majd egy évtizedes múlttal, ha visszagondolsz, és a mostani fejeddel kellene belevágnod, akkor csinálnál valamit másképp?
Hát nem, de nálam ez alkati kérdés. Hát én azt csinálok, ami ez éppen kedvem van. Tulajdonképpen a bolttal is úgy vagyok, hogy néha persze vannak olyan részek, amik fárasztóak, már sok, már megint ez, de ugye, és akkor felteszem magamnak, hogy van még kedvem csinálni, és hogyha még azt döntöttem el, hogy addig csinálom, ameddig az a válaszom, hogy igen. És még mindig igen.
Női vállalkozóként fölmerült, és az ezt megelőző beszélgetésekben, amik írott formában jelentek meg, fölmerült az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a dolgot a családdal összeegyeztetni. Hogy az ember vállalkozó, nálad hogy van ez?
Na, mi családunkban az van, hogy a férjem is részmunkaidőben dolgozik, illetve szabadúszó fotós, és ő is inkább ilyen projekteken dolgozik. Tehát mi mind a ketten így tulajdonképpen minden héten összeegyeztetjük a munkanapokat. Ehhez ugye az egy kicsit extrázza, úgymond a szituációt, hogy nekünk van egy 11 hónapos kislányunk, és tulajdonképpen én úgy terveztem, hogy nem fog dolgozni, és akkor az egyik kollégámat üzletvezetői feladatokkal megbíztam, csak aztán bejött a korona, úgyhogy már nem tudtam kifizetni azt az összeget, úgyhogy mégiscsak kellett így dolgozgatni. Márciusban be voltunk zárva, aztán ki voltunk nyitva. Szóval tulajdonképpen én így dolgozok amellett, hogy kislányunk van. Ez egy nagyon erős logisztikai vonal a családon belül, hogy tudom ezt megoldani.
Ha már említetted ezt az egész járványhelyzetet, azért mennyire vágta ez oda az üzletet pénzügyileg, gazdaságilag a földhöz? Mennyire kellett újra tervezni az egészet? Biztos, hogy nagyon.
Igen, nagyon, és mert ugye alapvetően mi pont az ellentéte vagyunk, amit a koronavírus most igényel. Tehát mi egy offline bolt vagyunk, ahol az emberek találkoznak. Na most ugye nem lehet találkozni, beszélgetni, leülni, és nekünk nem lehet meginni a kávét bent, tehát pontosan az ellentéte annak, ami van. Egyre tulajdonképpen úgy tudtuk ezt megcsinálni, hogy a túlélés nyár az nem volt olyan rossz, mert nekünk van kerthelyiségünk is, és ez egy nagyon kis cuki zárt kert, ilyen fűvészkert, ott növényeket termesztek, meg fűszernövényeket, meg olajfánk van, szóval ez nagyon kedves rész, és akkor azért jöttek be annyian, nyilván sokkal kevesebb, de túlélte a bolt. November óta, amikor a legújabb bezárás volt, azt hiszem, az november, na az nagyon nehéz, ez a november-december, tulajdonképpen úgy éreztük, hogy tripla annyit kell dolgozni azért, hogy éppen, hogy nullára kijöjjünk. Tehát kb. Most itt tartunk. Könyveket árulunk elsősorban, néha bejönnek elvitelre kávét inni, de hát ugye ez a papírpohar, hát nem tudom őszintén ajánlani a papírpohárba a kávét, mert az borzasztó szar. Úgyhogy inkább könyveket árulunk, mert azt tudtuk így őszintén árulni, és ez nagyon jól ment.
Ez egy nagyon fontos pont, amit most mondtál egyébként, és mindjárt visszatérünk erre az egész gazdasági helyzetre, de ezek szerint azért is sikeres ez a bolt, mert ez egy találkozási pont.
Igen, igen, abszolút. Tehát itt,
van ennek közössége is egyébként?
Persze, van mindenkit alakít. Itt úgy szokott történni, hogy bejön valaki, mondjuk leül, és akkor bejön másnap, harmadnap, negyednap, és akkor egyszer csak az van, hogy elkezd beszélgetni a mellette ülővel, aki szintén bejár. és akkor utána elmennek együtt ebédelni. És akkor ilyenkor utána kitalálnak dolgokat, mondjuk így volt már itt többféle könyvklub, ami úgy alakult, hogy itt az emberek elkezdtek beszélgetni, és akkor csináltak egy könyvklubot, vagy különböző eseményeket, koncerteket, úgyhogy mi ezeknek abszolút teret adunk. Van olyan rész, amikor nagyon például, hogy azt nagyon szeretem, amikor még tél volt, és még nyitva voltunk rendesen, hogy egy asztalnál egy ember ül. És akkor ugye ül, és akkor mi jön valaki, és szeretne leülni. Na, nincs másik asztal. Akkor én oda mentem általában, és megkérdeztem, hogy leülhet-e az ahhoz asztalhoz az új vendég. És először mindenki egy kicsit feszélyezett, jaj, egy idegennel, de aztán kiderül, hogy tulajdonképpen ez nagyon jó, és legközelebb már simán odaült mellé. És akkor ezáltal tulajdonképpen sokkal könnyebb volt kapcsolatot teremteni emberekkel, hogy tulajdonképpen ebbe így segítettük ezt az egyedül betérő emberekkel. Itt nagyon sok beszélgetés, ami is ebben részt veszünk, hát egy ilyen kicsit olyasmi, mint a régen ezek a kávéházak, tulajdonképpen úgy tudom elképzelni ezeket az irodalmi kávéházaknak a hagyományait követve ez is itt megvalósul.
Vissza akkor a gazdasági helyzethez. Ugye mondtad, hogy annyira nem volt olyan jó ez az elmúlt néhány hónap, de mi a helyzet ezekkel a gazdasági mentőcsomagokkal? Ezeket így sikerül igénybe venni? Ez használ valamennyire?
Na, hát... Mi nem tudjuk igénybe venni. Igazából nem tudom, miért nem tudjuk igénybe venni, de a könyvelőm azt mondta, hogy nem, hogy ránk ez nem vonatkozik. Nem érjük el azt, amilyet. El lehet.
De túl kicsik vagytok, azt mondod?
Túl kicsik vagyunk, igen. És tulajdonképpen így, hogy mondjam, én annyira nem is bánom, mert én ezektől az állami dolgoktól egy kicsit így fázok. Úgy nem akarok szorosabb, vagy bármilyen viszonyban lenni ezzel a mostani rendszerrel, úgyhogy így ez nekem így rendben van. Annyi történt, ami gazdasági mentőcsomag, hogy a főbérlőnk elengedte a január és februári bérleti díjat, ami nagyon nagy segítség, úgyhogy
a lengyel főbérlőtök.
A lengyel főbérlőnk, így van.
Megsegítette a magyar gazdaságot, köszönjük neki.
Igen. És nagyon boldogok vagyunk emiatt, és majd meglátjuk, hogy februárra kinyitunk, azt meglátjuk, hogy alakul tovább. Bízom benne, hogy mindenki visszatér és vesz könyvet.
Ha már februárról beszél, nagyon optimista hangzott ez a mondat. Ezek szerint azt tervezett, hogy februárban kinyithattok?
Igen, mi könyvesboltként ugye nyitva lehetünk, tehát könyvesbolt az könyvet lehet árulni, ugye nem lehet leülni, el lehet vinni az ételt, italt, tehát hogy az a könyvek miatt így kinyitunk. A célom tulajdonképpen nekem tulajdonképpen annyi csak, hogy nullára kijöjjünk. Ugye nyilván a kollégáim is már szívesen dolgoznának, nagyon azok az emberek, akik ide járnak, úgy érzem, hogy van egy ilyen kötelességünk afelé, hogy azok felé, akik tulajdonképpen ide jártak mindig hozzánk, hogy, és tényleg nagyon sok üzenetet kaptunk, most, hogy bezártunk januárba, hogy jaj, hogy ők, nekik ez a héten a program, hogy eljönnek, és hogy ez ami a koronavírus során így segíti őket, hogy túléljék ezt a nehéz időszakot. Szóval úgy érzem, hogy mégis felelősséget tartozunk azok iránt, az emberek iránt, akik rendszeresen hozzánk járnak, úgyhogy kinyitunk. Optimizmusom csak arra vonatkozik, hogy a nullára kijövünk, nagyon jók vagyunk.
Van valamilyen közép vagy hosszú távú terv, amit szeretnél megvalósítani a bolttal kapcsolatban?
Folyamatos fejlesztés, tehát tényleg nagyon szeretném, hogyha a galéri részünk egyszer csak így igazi galériaként működne, tudnánk kurátori munkát végezni, annyira szép kis hely, annyira izgalmas tér van itt, egy ilyen régi bejárat, a háznak egy bejárat, egy folyosó rész, annyira tökéletes, mindenki nagyon szereti, illetve szeretnék kiadni könyvet, egy-két könyv, amit szerintem nagyon izgalmas lenne, hogyha itt megjelenne Magyarországon.
De... Ja, hogy már van is olyan könyv, ami megfogta a fantáziádat, és azt mondod, hogy hú, akkor, ha lenne pénzem,
igen,
akkor...
Igen, van kettő, teljesen igazából tényleg csak azért, mert nekem tetszik, van egy, ez mind a kettő egy lengyel, az egyik az, azt hiszem, spanyol, eredetileg spanyol kiadású, de én lengyelül olvastam. A lengyelek iszonyat szép könyveket adnak ki igazából, tehát annyira minőségi a maga a könyv, mint olyan, hogy egyszerűen szeretném, hogyha itt is lennének ilyen szép könyvek. Az egyik a könyv az a Gubiona Dusa, az Dolga Tokarczuknak a mesekönyve, ami gyönyörűen illusztrált mesekönyv. A másik pedig egy képregény felnőtteknek, meg akár gyerekeknek is, a Otoyes diktatúra, ez a spanyol könyv. Ez a diktatúra, hogy működik. Egy nagyon-nagyon jó képregény, ami szerintem nagyon jól felvázolja, hogy történnek hogy alakul ki egy diktatúra.
Két olyan területet említettél meg, ami hihetetlen tőkeigényes. A művészeti galéria, a kurátorság, az minden bizonnyal, de a könyvkiadás az meg... Nem is tudom, hogy melyik a drágább, hogyha kis szériában ad ki valaki könyvet, kis példányszámban, vagy az, hogyha sokat ad ki egyszerre.
Igazából ezek mind a kettő álom, még nem néztem utána, de valahogy úgy érzem, hogy ezek így alakulnak. Mondjuk, hogy lenne egy ilyen pályáz, soha nem pályáztam, de hogyha mondjuk lehetne pályázni nem a magyar állam felé könyvkiadásra, akkor tök szívesen például a másik könyvet, vagy ezt a másik könyvet pályáznék egy összegre. Hát ugye én ebben még nem mentem bele részletesen, hogy pontosan hogy történik.
De ez is olyan lehet akkor, mint a könyvesbolt, hogy egyszer csak elkezded, és lesz, ami lesz.
Igen, igen, valószínűleg majd annyira nincs, annyira sok igazából elveszi a mindennapja, amit még a könyvesbolt, hogy ezek mindig csak egy kitűzött tervek, hogy egyszer lesz időm, akkor leülök, és megnézem, hogy hogy történik.
Én és akkor egyszer csak megnyílik melletted egy nyomda, a másik oldalon pedig egy művészeti galéria.
Igen, igazából az kéne, hogy itt a, mert igazából én arra is gondoltam, hogy például a Budapest galériával mi egy ilyen kapcsolatban állunk, együttműködik kapcsolatban, és hogy akik jönnek Budapestre Artist Residency programra, művészek különböző országokból, azok intézetek küldik őket. És például gondoltam arra, hogy lehet, hogy ezekkel az intézetekkel én közvetlenül felveszem a kapcsolatot, és megmondom, hogy mi föntartjuk a helyet, hogy az Artist Residency-ben résztvevő különböző művészek itt kiállíthatnak, mi ezt hirdetjük, meg, tehát megpróbálunk ilyen kurátori munkás jellegűt csinálni, és hogy ezért minket támogassanak. Ehhez mondjuk csinálunk egy non-profit kártyát, de ezt csak így most mondom, hogy például azt így képzeltem, hogy mindenkitől kérünk valamennyit, és akkor kevéssel elkezdjük, és akkor egyszer csak így lesz, elkezdünk árulni. Adtunk már el igazából, azért is mondom, mert kiállított tárgyak közül elég sokat eladtunk már, úgyhogy mi nem is árultuk.
A vállalkozásoknak nagyon természetes továbbfejlődése az, hogyha ebből több jön létre mondjuk egy üzletből, vagy esetleg maga az üzlet egy kicsit terjeszkedik.
Igen, ez majdnem megvalósult. Pont 2019-ben, pont a koronavírus előtt. Már majdnem ott voltunk, hogy aláírunk egy szerződést Brunóban, ahol egyik, tehát ez a klasszikus egy vendégünk, nagyon szerette a könyvesboltot, szerette volna a saját városában, Brunóban is van egy ilyen hely, és úgy alakult, hogy egy ilyen alapítvány, aki ilyen környezetudatos oktatással foglalkozik, ők 100 évre kaptak egy épületet a várostól, tulajdonképpen ingyen. És ott volt egy üzlethelyiség, amit nekünk adtak volna. És ez egy nagyon-nagyon kedvezményes feltételekkel, csak azért nem jött össze igazából, mert hogy én várandós lettem, illetve ez a lány, ez a brunói lány, ő is, és mi ketten csináltuk volna. Úgyhogy minden kettő ott a hónappal a nyitás előtt kb., vagy hogy megírjuk a szerződés, januártól lett volna, és mind a kettő ott, tehát tulajdonképpen állapotosok vagyunk.
Jól sejtjük, hogy a női vállalkozók életében azért meghatározó szerep jut a gyerekvállalásnak is.
Így
meg
van.
A jövőképben is.
Igen, és a gyerekek pont jókor jöttek, mert ugye majdnem nyitottunk egy üzletet, és beköszöntött a koronavírus. És akkor itt álltunk volna egy évig, és néztük volna egymást, hogy mi van ott Brunóban. Úgyhogy ezek a gyerekek nem véletlenül akkor jöttek, amikor jöttek.
Ez volt a Ring Podcast már a Pecák Judittal és a Mazolit könyvesbolttal. Ha tetszett, tartsanak velünk 2 hét múlva, és ugyanitt az Apple Podcaston, a Google Podcaston, vagy a Spotify-on. Viszontlátásra, kellemes napot mindenkinek.
Ring Podcast, a vállalkozó nőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Iratkozz fel a Ring Podcast csatornájára a Spotify-on, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon.